Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tudjátok, olyan sok mindent lehet a világban kapni. Vannak barátságok, haveri kapcsolatok, jó zene, jó bulik. De sok minden van, ami a világban elérhető, de egy valami nem. Istennek jelenléte. És igazán ez a legfontosabb, amitől egy Isten tisztelet sokkal több, mint bármelyik más hely ezen a világon. Isten jelenlététől is. Ez, amit soha nem szabad elveszítenünk, és ez, amit igazán fókuszba kell mindig tartanunk, hogy Isten jelenléte az legyen valóságos, és ahogy ő akar, úgy tudjon jelen lenni összejöveteleinkkel, mert igazán ő tud szabadítani, gyógyítani, tanítani, formálni, alakítani bennünket. Amen. Ez a legeslegfontosabb dolog, és ez nincs sehol, csak nála. Ezt senki nem tudja adni, csak ő. A Máté evangéliumánál nyissátok ki, kérlek, a Bibliátokat a 6. fejezetnél. Az első verstől olvassuk a 15-ös versig az ige szakaszt. Gyermekeknek lehetőségük lesz külön foglalkozásra menni a gyerek szolgálókkal. Áldja is meg az Úr őket, és segítse meg. Máté evangéliuma 6. fejezet első verstől így hangzik Isten igéje. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kültöltess magad előtt, ahogyan a képuratok teszik a zsinagógákban és az utcasarkokon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmakat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozása titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titkon. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségeket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyi atyátok. Ha pedig nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Foglaljatok helyet. Ebben a ige szakaszban, a bevezetésben Jézus világossá teszi, hogy egy olyan igazság csokorról fog beszélni, amely a hívő életnek, a hívő életben a szellemi életnek három nagyon fontos jellemzője, alappillére, hogy ez az egyik az adakozás, a másik az ima élet, a harmadik pedig a bőjtölés. Ezzel valószínűleg már nem lesz időm a foglalkozni, az első kettővel viszont igen. Tehát azt is tudnétok kell, hogy a kor zsidósága, főleg a farizeusok, akik ragaszkodtak ugye a törvényhez, azok ennek a háromnak a gyakorlásától várták azt, hogy be van bizonyítva mindenkinek, hogy ők kegyesek, és hát ők aztán igazán hívők, és ezt úgy is gyakorolták, hogy ez jól látható legyen mindenki számára, megnagyobították imaszíjaikat, tehát ugye imaszíjat akkor tették föl az emberek, tudjátok, amikor a törvény rendelkezése szerint imádkoztak, azaz azt csinálták, hogy amikor eljött az ima ideje, mondjuk a déli imádkozás ideje, akkor ahol voltak, igyekeztek olyan helyen megállni, ahol sok volt az ember. Ez két hely volt, a zsinagóga vagy az utcák, ugye a forgalmas utcasarkok, és akkor feltették az imaszíjakat, a kis imadobozt imaszíjjal homlokukra, kezükre, és akkor elkezdtek imádkozni, hogy mindenki jól lássa, hogy mennyire szeretik ők az Istent. Olyat is csináltak, hogy megnagyobbították a bojtokat a ruhájukon, azért, hogy az emberek lássák, hogy ők mennyire fontosnak tartják a törvényt, és maga a bojtok, ugye a ruhán, a ruha szegélyén, azok a törvényre emlékeztették a zsidó embereket. Tehát Jézus éppen ezért ebben a közegben, amikor sok mindent láttak a tanítványok, melyek őt követtek, mint gyakorlatot, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell adakozni, hogyan kell böjtölni, ezért látta fontosnak, hogy valami más dimenzióba helyezze ezeket a szellemi dolgokat. Mai napig is így van, hogy azért ezeknek a miensége az életünkben meghatározza a szellem életünket. Tehát, hogy milyen a szellem életünk, az megmutatja, hogy olyan tudunk adni, hogy áll az ima életünk, és hogy vagyunk a böjtöléssel, nyilván Isten szerint való böjttel, de erre majd még visszatérünk. Jézus tehát ebbe enged beletekinteni, és azt mondja, így kezdi, vigyázzatok. Ami pontosan azt jelenti, hogy fordítsátok oda a szemeteket, figyeljetek oda, vigyázzatok, ügyeljetek, óvakodjatok. Odaadással foglalkozzatok ezekkel a dolgokkal. Merüljetek bele. Vagy tapadjatok oda, adjátok magatokat ezekhez, a dolgokhoz. Ezt jelenti, tehát a vigyázni. A kegyességetek gyakorlásával kapcsolatban az eredeti szövegben az igaz cselekedetekre vonatkozik ez a kinyilatkoztatás kijelentés. Igaz cselekedetet végrehajtani, kegyes életgyakorlatot véghez vinni, azaz Istennek tetsző életet élni. Tehát vigyázzatok, hogy az Istennek tetsző életeteket ne a kirakatban gyakoroljátok, ne ez legyen rátok jellemző, akik szeretitek az Urat, szeretitek az élő Istent. Érzitek igaz, hogy egy mekkora kontraszt volt abban a világban, ahol ez volt a jellemző. Tehát akik igazán kegyesek voltak, azok annak akartak látszani. Emlékszem, mondta valaki, hogy volt egy konferencián, ahol valami skandináv országból, egy szigetről oda evezett egy bácsi a konferenciára, egy hívő bácsi, kijárja a szigeteket, meg a településeket, és hirdeti az evangéliumot, és akkor kérte, hogy mindenki számoljon be, hogy mit tesz az Úr, és akkor elmondja, hogy mennyi helyen járt, hogy mennyi embert ért meg, hogy eddig megtapasztalt 16 ember támad fel a halálból, és akkor ez úgy csendesen elmondta, hogy úgy, mint ez a teljesen normális dolog, hogy ez mindenhol így történik. És akkor azok, akik nagy gyülekeztek, pásztorai, meg minden szép öltönyben, meg amúgy tévében is, meg mindenhol szerepelnek, azok meg csak néztek, hogy itt van az a kis halászember, aki a kis hajójával néha, amikor ráér, akkor elemezés, akkor megy prédikálni. Szóval ki is a nagy az Isten országában? Jézus erre akar tanítani bennünket, hogy nem az a nagy Isten ország, mert annak látszik. Mert az Isten országában a mérték az Isten szerint való, és a szívbéli dolgokat, az dolgok azok, amik számítanak. És mindenkinek szíve szerint, ahogy amit kapott Istentől, hogyan tud azzal sáfálkodni, hogyan tud abban hűséges lenni, és mennyire szereti az Urat, és a végelszámoláskor egyelőre ezt fog számítani. Tehát Isten teljesen igazságosan fogja majd a jutalmazást végezni, és ott azt számít, ami nem az emberek előtt történik feltétlenül. Persze ez nincs kettő egymással szembeállítva Jézus tanításában sem. Aztán lássanak titeket, tehát ne úgy cselekedjetek, hogy lássanak titeket. Nagyon érdekes ez a görög kifejezés, színi előadást jelent. Tehát ezt ne úgy csináljátok, mint akik színi előadást játszanak. Most hát ugye tudjuk azt, hogy maguk a színészeknek mi a céljuk, ugye általában a színi előadáskor. Hát mi a céljuk? A szórakoztatás, hát hogy a közönségnek megfeleljenek. Szokták is mondani a színészek, hogy a mi jutalmunk a közönség tapsa. Igaz? Tehát Jézus azt mondja, hogy ne úgy gyakoroljátok az adakozást, az imádkozást, a böjtöt, hogy ezért ti tapsot várjatok az emberektől. Egyáltalán hívő életben ne ez legyen a szíveteknek a motivációja, hogy az emberek elismerésére hajtsatok. Pálnak is föl kellett ezt fedezni, és egy harca volt, hisz megvan írva, hogyha embereknek kívánnék tetszeni, Isten szolgálja, nem lennék. Tehát persze, hogy harcot gondolj, de minden városba elment a zsinagógába. Ott voltak azok, akik az ő vére, tehát a zsidó emberek. Ott voltak azok a hagyományok, azok a liturgiai elemek, amit ő gyermekségétől fogva gyakorolt, abban hitt, az volt a legfontosabb. És hát gondolj, hogy minden alkalommal neki ezzel konfrontálni kellett, hogy de nem ez a lényeg, hogy ez mind hamis dolog önmagában, és megbecsal benneteket. És elő kellett állni valamivel, ami totálisan más volt, mint amit gyakoroltak azok, akiket nagyon szeretett. Tehát nem véletlen, hogy ő most beszél erről, hogy ha embereknek kívánik tetszeni, Krisztus szolgái nem lennék. Tehát foglalkoztat ez a kérdés Pált. Egy harc volt neki is, hogy ebben a szituációban most kinek a tetszését fogom keresni. Mint Isten szolgája, lépek föl és szolgálok, vagy pedig az emberek tetszését keresem, az ő tapsukra hajtok, színészkedem. A jutalommal kapcsolatban pedig a Biblia több helyen beszél, például a Jelenések könyve 11. és 18-as versében, ahol arról beszél a Biblia, hogy, de meg is kereshetjük, kétféle jutalom van Istennél, és mindenki azt a jutalmat kapja, amit megérdemel. Jelenések 11, 18. Haragra lobbannak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítéleted ideje, hogy megad a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztíts azokat, akik pusztítják a földet. Tehát látjátok, hogy lesz egy nap, amikor mindenki megkapja, amit megérdemel. A hűségesek, az Isten szeretők, azok Isten áldásaiban, örökkévaló áldásaiban részesednek, a Isten ellenségei pedig, akik azt mondja, Biblia ördögöket imádtak, tudjátok, eléggé mélyre fog süllyedni a mai társadalom. Tehát azért látnodok kell, és valósásan kell tudnod gondolkodni, hogy a világ a pusztulás felé halad. Még akkor is, hogyha egy nemzet, egy város, egy település, egy család áldás alá kerülhet, ha az Úrhoz fordul, bármilyen körülmények között is legyünk. Ez is egy szellemi igazság. De a világ afelé halad, hogy ördögöket fognak imádni az emberek, tehát démonokat imádnak, démonokat tisztelnek, és magát a sátánt fogják istenként imádni. Tehát a világ azért, látnotok, egy efelé halad a végzetében. Viszont, és azok, akik ezt teszik, azok azt a jutalmat kapják, amit az ördögök kapnak. Akik pedig Isten szeretik, és ő hozzáragaszkodnak. És azt gondolom, nagyon fontos, látjátok, ez a mennyei perspektíva, hogy ne csak ezt a rövid, mulandó életet vegyük alapul, amikor gondolkodunk az életünkről, jutalmazásról, gyümölcsökről, akár ima meghaltásokról, hanem adja meg az Úr nekünk, hogy újra és újra, és mindjárt beszélni fogunk az imáról, hogy kitáguljon előttünk ez a világ az örökké valóságba. Nagyon fontos szemléletmód, higgyétek el, mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan gondolkodok jelenlegi élethelyzetemről. Tehát azt gondolom, hogy csak ez a föld élet számít, amit ebben elérek, amit ebben megkapok, ami ebben sikerül, vagy ami ebben kudarcos, vagy nem sikerült, vagy egy örökké valóságban gondolkodom, amelyhez képest ez a földi dimenzió egy végtelenül pici dolog. Egy nagyon töredék, és ezt szerintem én azt gondolom magam számára is egy óriási kísértése jövő embernek, hogy beszűküljön a gondolkodásmódja, és pusztán ezt a pillanatnyi életet szemléje, amikor gondolkodik az ő saját szükségeiről, fájdalmairól, vagy akár az öröm kérdéséről. Tehát a jutalom kérdése is megjelenik itt Jézus tanításában végig, ezekben a szellemi igazságokban. No, nézzük az adakozás kérdését. A másodiktól a negyedik versig terjedő szakasz beszél erről. Az adományról, tehát amikor beszél a Biblia, ez azt jelenti, hogy amikor igaz cselekedetet kívánsz végrehajtani, Isten tetsző cselekedetet kívánsz végrehajtani, és adni akarsz. Tehát adni akarsz abból, amit Isten adott neked. Ez is egy más perspektíva. Tehát abból adsz, ha adakozol, vagy segítesz másnak, amit Isten adott neked, tehát ez nem a tiéd. Nagyon komoly kísértés az embernek, hogy úgy gondolja, hogy amivel rendelkezik, az az övé. És birtokolja. Kedvesem, tudjátok, hány embernek kellett szembenézni azzal, hogy a háza sem az övé? amikor például mondjuk Katrina hurikán lesöpört egy várost, és ott maradtak az emberek ház nélkül, a ház nem ment meg senkit. És pillanatok alatt elvétetik. Ugye nem kell mondanom a mai magyar gazdasági realitásban. Pillanatok alatt elvesztetjük bármelyikünk az otthonunkat is. Az Úr őrizze meg ettől bennünket, de azt mondja a Biblia, akinek van valamije, úgy birtokolja azt, mint ha nem volna az övé. Teljes szabadsággal. Tudva, hogy nem az enyém, ez egy mulandó dolog. Nem viszem magammal a sírba. Nem viszem magammal a más világra. Semmit, ami ezen a földön megfogható, és az enyém. Birtokolom. Semmit. Értitek az örökké valóság szemszögéből gondolkodni és adakozni? Adja meg az Úr az ő kegyelmét, hogy így tudjunk gondolkodni erről is. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ne kürtöltess magad előtt. Na most ugye azért ez egy képes beszéd, nincs ilyen gyakorlat, nem is jegyeznek föl, hogy bármikor csináltak volna ilyen a zsidók, hogy trombitáltattak volna, és úgy adakoztak volna, az ennyire nem voltak képmutatók. Viszont azt csinálták, hogy aki sokat adakozott, ugye akkor pénz érmék voltak. És ment a perzshez, és akkor szépen dobálta belefele. Ugye hosszan csörgött a pénz. Csörömpölt, csilingelt, és akkor tudták, hogy ez hosszú folyamat volt, míg aki belecsöpögtette, beletette a pénzadományt, akkor az sokat adott, ugye? Nézd, mikor Jézus nézi az adakozókat, tudjátok, figyeli őket. Tehát alapvetően arról beszél a Biblia itt, hogy ne hivalkodó módon tedd, ne büszke módon, ne magadra hív fel a figyelmet, amikor adakozol, hanem úgy adj, mint aki kapta te is azt, mint aki az Istennek ad abból, amit kapott. A képmutatók, azt mondja, ne úgy tegyetek, mint a képmutatók, a képmutató pedig azt mondja, hogy színész. Az a görög kifejezés van ott, mint a színészek, akik eljátszák a maguk szerepét. A gyöker a szónak a tettetés vagy színlelés szó, tehát gyakorlatilag az adakozás úgy tűnik, hogy nagy lelkű, de mégis nincs benne a szív, hanem pusztán az emberi egóról szól, és arról szól, hogy az emberek lássák, hogy én milyen kegyes vagyok, és mennyit adakozok. Nagyon veszélyes út. És hát azt mondja a Biblia, hogy meg is kapták jutalmukat. Megveregették a vállukat, mondták, ó, milyen sokat adott, milyen szuper. Megkapták jutalmukat a földön, tehát pozitív jutalmazásra már nem számíthatnak majd az örök életben, amely jutalom az örökké valóságra az övék. Szerezzetek el nem múló kincseket, ugye a hamis mamonnal, a mulandó javakkal. Mennyire más szemléletmód az adakozásról. Nem mennyiség kérdés. Nem az a kérdés, hogy mennyit adok. Hanem, hogy Istennek adok abból, amit kaptam. Egy szív kérdés ez. Az adakozással kapcsolatban sok tanítás van a Bibliában, és a szegényekkel törődése is sok tanítás van a Bibliában. És itt is azt mondja a Biblia, ugye, hogy az utcasarok vagy zsinogóga, ahogy említettem, ugye a sok ember előtti adakozásról óv bennünket az Isten. Az emberek látványossága miatti adakozásról. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ne tudja az egyik kezed, hogy mit ad a másik. Na most, ezt is sokféleképpen értelmezik az emberek, és az adakozásnak többféle módja van. Ugye emlékeztek arra, amikor Anániás vitte a pénzt, a felajánlását, ami nem tized volt, hanem a felajánlás volt, és letette Péter lába elé. És akkor Péter mondta, hogy ennyi, ez minden, amit kaptatok azért a telekért. Ez minden. Tehát nyilvánvalóan Péter tudta, hogy mennyi volt az összeg. Tehát ez nem arról szól, hogy nem tudhatja senki, hogy én mennyit adok. Viszont ugye három fajta adakozás van a Bibliában, amely ilyen gyülekezeti adakozás. Egyik a tized kérdése, másik a felajánlások kérdése. A harmadik dolog pedig a szegényeknek való jutatás. Na most azt gondolom, hogy igazán a szegényeknek való jutatás az, ami lényeges. A zsidók ugye voltak szegények többféle okból, egyébként végtelen gazdag vidék volt Galilea, most olvastam utána, 10 hónapon keresztül teremtek például a legtöbb gyümölcsfa. 10 hónapon keresztül folyamatosan teremték gyümölcseiket, és a legkülönfélébb éghajlati övé, tehát a pálmafa és a diófa együtt adott termést Galileában. nagyon gazdag halász vidék volt. Őrzik a településében a Magdala, amely a görög megfelelőjében sózó hely. Tehát a halat sózták tömegében. Rengeteg kézműves volt abban az időben. Tehát egy végtelen áldott föld volt, és áldott föld az ígéret földje, amely sajnos ugye átok alá került, nem volt, aki művelje hosszú ideig. És Galileáról tudni kell azt, hogy Jézus szolgált, és legtöbb tanításot hangzik el. Legnagyobb részt ugye pogány vidék volt, mondtuk is pogányok Galileája, tehát legnagyobb százalékban pogányok éltek abban a helyen. Nos, szegények akkor is voltak, ugyanis tudjátok, a nyomorékok, a betegek, tehát ilyenfajta szociális ellátás, mint ma a mi magyar világunkban nem volt, tehát nem volt nyugdíj, nem volt táppénz, nem volt rokkant nyugdíj, vagy bármilyen munkanélküli segély. Akinek nem termett mondjuk éppen abban az időben a földje, abban az évben a földje megfelelő mennyiséget, mert asszály volt, mert azért az előfordult, akkor az elzálogosított a saját magát, mert nem volt mit ennie, ugyanis tartalékolni nem nagyon lehetett ugye a éghajlati viszonyok miatt, meg nem volt konzervgyár, hogy ezeket a dolgokat, tehát elcserélték a dolgaikat, és akkor eladta magát, és rabszolgasorsra került, tehát a szegények azok ebből kerültek, hogy vagy volt egy tragédia, vagy éppen nem az elsőszülött fiú volt, és akkor kicsi maradt az ő jövedelme, és béresek voltak, vagy betegek voltak, és ezek kordultak, ezek az emberek. Na most, ezek a zsidó farizeusok, ezek úgy gyakorolták, ugye mentek az utcán, és akkor nagy körítéssel adtak ruhát az embereknek, adtak ételt az embereknek, vagy adtak pénzt az embereknek, tehát olyan látványosan cselekedték. Ezáltal hálálkodtak nekik ugye a szegények, hogy áldjon meg téged az Úr, áldottja vagy az Úrnak, igazán szent ember vagy, ők megmondták, igen, tényleg az vagyok, nagyon. Ezáltal ugye elkötelezték maguk számára ezeket az embereket. Azt gondolom, hogyha az ezért fontos, hogy a szegényeknek való jutatás lehetőleg személytelenül történjen. Ne az lényeg, hogy te adod, hanem hogy eljusson a szegényekhez, és az is fontos, hogy ne úgy adj, hogy megalázd a másikat, hanem hogy emeld a másikat. Ez nagyon fontos dolog, és komoly kísértés lehet, ugye, szívbeli kérdés, az adakozás, az adományadással kapcsolatos szegények megsegítésére vonatkozóan. És aki az adományt adó Istennek adakozik, akár tizedben, akár felajánlásokban, akár a szegények felé való szolgálatban. Mivel Istennek adott, kitől kap jutalmat? Istentől kap jutalmat. Méghozzá meg dimenzióban, az örökké valóság dimenziójában. Ez nagyon fontos. Tehát egy más perspektívában gondolkodik az Isten. Nem jelent azt, hogy nem áldja meg Isten a kezdet munkáját, és ígéretek vannak a szegények felé való szolgálatban, és az adással kapcsolatban, az áldásra, tehát kezdő munkájának a megáldására vonatkozóan is vannak ígéretek. Aztán a folytatásban az imára tér rá Jézus, és azt mondja, hogy vannak olyan imák, amelyeket a képmutatók imádkoznak, tehát a színészek imádkoznak, ami igazán nem az Istennek szólnak, hanem az embereknek. Tehát ilyen nagy cirkalmas, látványos... Tessék? Céges felállás. Nem, ez nem az adomány. Tehát olyan imádságok, amelyek olyan cirkalmas, szépen beszél, tudjátok, olyan szépen, veretesen, meg van fogalmazva. Hát én néha a rádióban is hallgatok egy-két dolgot, de hát a hidegráz néha azok... Be Isten látja, tehát nem akarok ítélkezni, tehát senki felett távol legyen, mert Isten az, aki megvizsgálja a szíveket, és ez a lényeg. Mert még az is lehet, hogy őszinte, de önmagában néhány embernek problémát okoz, hogy nem tud imádkozni. Nekem is néha mondták, hogy én nem tudok úgy imádkozni, mint te. Hát mondom, én sem tudtam így imádkozni, mint most, mikor először imádkoztam. Tehát egyetlen fontos dolog van, az ima a szívedből jön Istennek. És Jézus elkezd tanítani azért, hogy hogyan imádkozzunk. Tehát mi az, ami jellemezze a mi imádságainkat. Tehát, hogy ne a látványnak imádkozzunk, hanem Istenhez szóljunk. Isten felé nyissuk meg a szívünket, és nagyon jó gyakorolni most ezt. Megérezni azt, amiről Jézus tanít az imával kapcsolatban, most, amikor itt imádkoztunk. Azon többen megéreztük az imának a lényegét, amiről tanít Jézus Krisztus bennünket. Bizony mondom néktek, szófordulat, ugye ámen, ámen, bizony, ámen, ámen, vagy ámen mondom néktek, amikor Jézus ezeket a szófordulatokat használja, a tanításában mindig valami nagyon fontosat akar kiemelni. Tehát általában üsztörténeti jelentőségű kijelentés következik, amikor egy ilyen bizony mondom néktek kijelentés hangzik el. Itt valami nagyon fontos, valami örökkévaló igazságra hívja fel a figyelmet, méghozzá az, amiről már beszéltem, a jutalmazásra. Tehát akik színészkednek, és emberek előtt gyakorolják az ő időzéles kegyességüket, azok emberektől kapják meg jutalmat, mulandó elismerést. Akik azonban az Úrhoz imádkoznak, és szívből teszik alázattal Isten előtt, azok pedig Istentől kapnak jutalmat, méghozzá az egyik legfontosabb jutalom, amit kap az ember az imára van, az ima meghallgatása. Ez is egy áldás. Amikor meghallgatja Isten az imát, de az imának sokféle módja van, és sokféle gyümölcsöt terem az ember életében, amikor imádkozik. Ezért azt mondja itt Jézus, hogy menj be a belső szobádba, eddig szövegben menj be a kamarába. Azért van ez itt így, mert az egyetlen hely volt a kamara egy háztartásban Izraelben, amely zárható volt. Összes többin nem volt zárható, vagy nem volt ajtó. A kamarában ugye elzárva tartották a dolgokat, és ez egyetlen hely volt. Nyilván Jézus ezt azért mondja, hogy egyetlen hely volt a házban, ahol titokban lehetett tenni, nem az emberek szeme előtt. Persze nem azt jelenti, hogy holnap akkor keres egy kamarát, milyen ciki lakótebb lakások, milyen kamaraszekrények vannak, ugye azt ki kéne polcolni, hogy betegyünk egy széket, és akkor ott imádkozzunk, és akkor úgyisten ne hallatszodjon ki, vagy át. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy keres egy jó kamarát, és akkor ott imádkozol, akkor tuti lesz, és akkor minden imád meghallgatódik, és akkor nehogy az jön le benned, most már tudom, mi volt a baj az ima életemmel. Nem kamarába imádkoztam. Tehát lehetőség szerint, ugye ne ezt ragadjátok meg ebben a kínálkoztatásban, hanem itt arról beszél Krisztus, hogy titokban. Tehát megint nem ellentét van a nyilvános ima és a kamara jellegű ima között, hanem azt mondja, a nyilvános imának a gyökere, a forrása, a hitelessége a csendes imában van. Tehát amikor te magad csendességére Istennel beszélgetsz. Ezt teszi hitelessé a hangos imáidat, vagy ez a forrása, vagy ez ad alapot arra, ahogy imádkozunk nyilvánosan. Nem vagyunk többek a hangos imában, még ha szebben is beszélünk, mint amik vagyunk a csendes imában. Nem hallgatja meg jobban Isten a veretes imákat, mint a csendes néhány szavas imákat, vagy a sírva elmondott imákat, vagy a ugrándozva az Úr előtt táncolva elmondott imákat. Tehát, halleluja! Mert ez is van. Tehát a belső szoba imája jutalmat vonz, mennyei jutalmat vonz, és értitek igaz, hogy itt igazán arról van szó, hogy az a lényege számra, hogy Isten előtt titkon van az én szívemben mindaz, amit én cselekedem, amit imádkozok, és az Úrhoz emelem a szavamat. Aztán azt mondja itt Jézus, hogy ne úgy imádkozzatok, hogy a pogányok, hogy szaporítsátok a szót. Tehát akkor azt jelenti, hogy csak a rövid imádság jó imádság? Nem, azt jelenti, így van. Nem azt jelenti. Ugye egyes hindu hitvonalakban, akik itt arra jellemző, vannak a mantrák, amelyeket ismételgetnek, mondanak, és azt tanítják a ezt gyakorlóknak, hogy miközben ezt mondod, Isten nyelvén táncolsz, tehát alapvetően igazán közel kerülsz a te Istenedhez. Tehát a pogány gondolkodásmódra jellemző volt ez, és a 1 király 18-ban találkozunk ugye Illés esetében, még a baálpapokkal van a találkozója Kármelhegyen, és a Baál papokról lejézi a Biblia, hogy reggel elkezdték, és azt mondták, hogy ó Baál, figyelj ránk, ó Baál, hallgass meg minket, és akkor ezt délig nyomták, ugye, hát közben mondja nekik Illés, hogy figyelj már, gyerekek, lehet, hogy baj van Istennel, mert lehet, hogy éppen vécén van, ugye azt jelentett a héber kifejezés, tehát éppen dolgát végzi, tehát ilyen fizikai szükségletei vannak, tehát lehet hangosabban kell kiabálni, hogy az ajtón keresztül is hallja. Na, ezek aztán vették az adást, hogy de igaza van, ó, elkezdtek ordibálni, és akkor dél körül, mikor ez sem működött, akkor megvagdosták magukat, ilyen szakrális testcsonkítást végeztek, hogy áldozatot mutassanak be saját vérüket, hogy hát ha ezáltal kivívják az ő istenüknek a tetszését. Na most Tehát érzitek, amikor a pogány gondolkodás volt van, arra gondoltak a pogányok, hogy amit ők csinálnak, annak a mennyisége, az vonza majd az Isten figyelmét rájuk, és akkor Isten majd valamit tesz. Tehát ne legyetek pogányok, mert nem a bőbeszédűségetekért hallgattatok meg, bőbeszédűségeteket. Most már mindegy, tehát vége. Tehát azért hallgattattok meg, igen, lehet majd egy-két beszédgyakorlatot még beütemezünk, hanem a lényeg a következő, hogy mi van a szívetekben. És nem kell ismételgetni, Isten nem azért hallgat meg, mert valamit ismételgetsz. Persze ez nem azért, nem arról szól ez sem, hogy nem lehet Isten elé vinni személyeket, vagy helyzeteket újra és újra. Csak ne add a higgy, hogy épp azért fog Isten meghalni, mert te ismételgeted. Emlékeztek Moodyról, mondtam már nektek többször az imával kapcsolatban, hogy ugye Amerikában élt, és Angliában többször ment evangéliumot hirdetni, és nagy viharba kerültek, és akkor mentek hozzá az emberkék, mert munkatársai a hajó mélyén buzgón imádkoztak és könyörögtek. Moody meg fenn a tatton kapaszkodott, és nézte a hullámokat, meg a dörgő, villámló eget, és hát ott volt, és akkor följött egyik munkatársa, megrázta Moodyt, és azt mondta, Moody, miért nem jössz velünk imádkozni? Elveszünk mindannyian! Moody ránéz mosolyogva, azt mondta, hát én imádkoztam, mikor elindultunk. Nézd rá, szóval akkor mit csinálsz most itt? Azt mondja, gyönyörködöm Isten hatalmában, amelyet a természet erőiben, amit ő teremtett, megláthatok. Kész volt teljesen. Tehát ugye Moodynak a szíve hit volt, azt mondta, Isten kezébe tette az ő útját, Istentől vette el, hogy neki menni kell. Akkor volt és ott volt, amit Isten mondott neki, hogy legyen. Onnantól kezdve pedig Isten kezében van. Tehát ő hálát ad és dicsőít az Istent. Magasztalja őt, mert tudta, hogy most ő elmondhatja még ezerszer, akkor is Isten akarata lesz meg ebben a helyzetben és szituációban. És ha itt az idő arra, hogy vége a történetnek, akkor itt az idő. Ha meg Isten úgy akarja, és ő úgy vette, hogy úgy akarja, hogy menjen még prédikálni, és hirdetni az evangéliumot, akkor meg úgyis oda fognak érni, mert Istennek hatalma van a vihar fölött is. Amen. Isten nem csak csendes vizeken Isten, hanem a viharban is Isten. Persze itt nehezebb ezt elhinni. Ugye a viharos körülmények között. Az imának a lényege, tehát ebben áll, értitek, hogy nem abban hiszek, hogyha ismételgetem, meg pánikszerűen imádkozok, na akkor biztos meghallgatja Istennek, ha valami extatikus érzésem van, na az, na most ez, most elkaptam. Tehát nem ez az Isten előtt való kedves ima. A szívedből lehet az remegő szívvel, lehet, hogy örvendezve, lehet, hogy hálaadással, lehet, hogy sírva, sokféleképpen lehet azt Isten előtt elmondani, de egy lényeges dolog van, hogy azt úgy ő előtte őszintén tegyük, és Isten megjutalmaz bennünket ima meghallgatással és mennyei jutalommal. Azt mondja Isten igéje, hogy ne is hasonlítsatok a pogányokra, tehát még azt is kerüljétek, hogy hozzájuk hasonlítsatok. Ézsaiás azt mondja az 59. fejezet első két versében. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsem. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el országát előletek, és nem hallgatott meg. Tehát rejtőzködő Isten, ugye titkon lévő Isten, titkon figyel az Isten, ezt mondja az írás. Bizony, van olyan ok, ami miatt az ember távol lehet az Istentől, és van olyan akadály, amely az ima meghallgatás akadályozza, hogy Isten beavatkozzon egy szituációba. Méghozzá az, ha valaki ragaszkodik valamilyen bűnhöz az életében, és nem akarja azt elmondani, nem akarja azt Isten elé tárni. Aztán feltetjük a kérdést, mert Isten azt mondja, hallja a te titkon elmondott imáidat is. Tehát Isten hallja azt is, amit nem mondunk ki hangosan. Erre is vannak igék, a Zsoltárok könyve 139. fejezet 4. verse, Zsoltárok 139.4. Még nyelvemben sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Tehát nem csak körülbelül, hanem pontosan tudod, Uram, hogy mi van a szívemben, és miért kellene nekem most imádkozni. Tudjátok, a Szent Szellem olyan dolgokat is tud, amit mi még be sem tudunk látni. Tehát azokért is tud imádkozni bennünk a Szent Szellem, olyan dolgokat is föl tud hozni a bensőben, vagy a nyelveken a imádkozás által, amelyeket még be sem tudunk látni. Tehát Isten tudja, de mi nem látjuk. Tehát ilyen is van. De most nem az imáról tanítunk pontosan, vagy teljes mélységében. Bár mindent el fogok mondani, ami az imádkozáshoz szükséges. Nagyon furcsa egyébként, mert Jézus tanít most az imádságról itt, és tudjátok, a következő igék arra adnak választ, hogy a tanítványok megkérdezték Jézus, hogy mi, tehát taníts bennünket imádkozni. Tehát mert látjuk, hogy tiéd működik, a miénk meg atyáinké meg nem működik. Tehát itt valamivel lemaradtunk attól, amit Isten akar nekünk adni. És erre tanít Jézus az imáról, amit itt találunk egy beszédben. Aztán 1 János 5.14-ben olvassuk, és 15-ben János apostol írja, hogy az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, ugye az akarata szerint, ezt ne fedjük el, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Tehát akkor azt jelenti, hogy nem is kell hangosan imádkozni? Hát mindenki imádkozzunk, hát Isten azt is tudja, amit imádkozni szeretnénk, sőt, már meg is adta. Nyilván ugye, amit akarata szerint kérünk, ugye ezt nem szabad elfelejteni, nem a vágyaink szerint kérünk, tehát a kettő között azért néha fény éveknyi távolság van. No, hát persze, hogy imádkozzunk, csak az imára nem Istennek van szüksége. Hát Isten nem lesz a mi imánktól gazdagabban informált. Egy kis imádságos könyvben olvastam, amely az imára tanított, és azt mondta, a tipikus hiba. Tudod, Uram? Hát persze, hogy tudod. Tehát ugye így imádkozni tényleg felesleges, mert hát tényleg tudja. Tehát ugye ennek kár emlékeztetni rá. Mondjuk lehet, hogy azért mondjuk ezt, hogy magunkat emlékeztetjük, hogy hát tudom, hogy tudod, hogy tudom, hogy tudod. Igen, hát sokféleképpen lehet, és tanít róla, hogy hogyan jó Isten akarata szerint imádkozni. És nem. Nekünk van szükségünk arra, hogy például a bűneinket megvalljuk Isten előtt, kifejezzük azt, hogy beismerjük, és kifejezzük azt, hogy kérjük az ő bűnbocsánatát, és kifejezzük azt a szándékunkat, vágyunkat és akaratunkat, hogy el akarunk szakadni a bűntől. És ehhez az ő kegyelmére és segítségére van szükségünk. Ámen. Az imának ez a lényege, hogy kifejezzük a szükségünket. Amikor imádkozunk valamiért, vagy könyörgünk valakiért, nem az a kérdés, Isten tudja-e, hogy ismeri a mi gondolatainkat, vagy szívünk szándékát, vagy annak a személynek az élethelyzetét, Isten tudja. Hanem az imának a lényeg az, hogy mi beismerjük. Ahogy most is tettük, figyeljetek oda. Tehát ezt gyakoroltuk. Most amiről beszélünk, most gyakoroltuk. Hogy mi beismerjük-e azt, hogy mi nem tudjuk ezt a helyzetet megváltoztatni. És ez Istenem a szükségünk. Na most, mennyi ma nem hangzik el, ha nem így gondolkodunk? Ha a saját erőforrásainkban gondolkodunk, nem imádkozunk több dologért. Ha azonban Isten erőforrásaiban gondolkodunk, gondoljatok bele, hogy miket vittünk az Úr elé most, mikor azt mondtuk, hogy csodákra van szükségünk. Mennyi mindenre szabadult fel a szíved, amit lehet, hogy nem is mondtál volna előtte ki. És jó volt beismerni, hogy Uram, ez a csoda, ez már csoda kategória. Ehhez rád van szükségem, Uram. Amen. Ez a gondolkodás, mennyire fel szabadítja ugye az imát az ember szívében. Hogyha megértem azt, hogy én fejezem ki Isten előtt azt, hogy szüksége van az ő segítségére. Mert ez nem fog menni a magam erejéből. És hogy ő neki van hatalma belépni természetfeletti módon ebbe az élethelyzetben. Akkor azt mondja Jézus, hogy ti tehát így imádkozzatok, és nem azt mondja Jézus, hogy ti tehát ezt imádkozzátok. Károliban, úgy emlékszem, rosszul van írva, bár Károli dőlt veszedi, az ezt imádkozzatok, vagy azt imádkozzátok, vagy valami, így van. Ugyanis a Bibliában nincs benne. Tehát az, hogy a mi atyánkot kellene imádkozni bármikor is, Isten tiszteleti liturgiában, ezt Jézus soha nem akarta. És nem is tanította. És az első 2 században nem is gyakorolták a hívők soha. Tehát az apostoloknak és az első tanítványoknak eszükbe nem jutott ezt az imát így szó szerint mindig elmormolni. Hát az egésszel kapcsolatban, az egészet, tehát nem mondom, hogy nem lehet szívből imádkozni ezt az imát. És hogy nem lehet ezt tényleg őszinte szíven elmondani az Úr előtt. Tehát ezt én nem szeretném ezt üzenni, mert lehet. De nem ezt akarja Jézus, hogy én egy betanult szöveget imádkozzak, hanem ő azt akarja, hogy így, tehát ilyen képpen, ilyen módon, tehát ő egy módot akar, egy utat akar mutatni, hogy milyen egy akarata szerint való ima. És amit akarata szerint mondasz el, azt meghallgatja az Atya. Amen. Az biztos. Tehát 100%-ig meghallgatja az Atya, és amit akarata szerint kérsz, azt meg is adja az ő akarata szerint. A mi atyánk, így kezdődik mi atyánk, ugye Jézus azt mondja, hogy ti tehát így imádkozzatok, tehát nem azt mondja, egyforma szerepben vagyunk Jézussal, mert őt az Atya szülte, bennünket meg újjászült. Tehát felhívja a figyelmet minden hívőnek, figyelmet minden hívőnek itt Jézus, hogy az újjászülő atyának gyermekei vagyunk. De mi atyánk. Ezzel a bizalommal mehetünk Isten elé, az Atya és az újjászületett gyermek kapcsolatára vonatkozik ez a kijelentés. Ezzel a bátorítással kezdít Isten. Aztán folytatja, aki a mennyekben vagy. Tehát itt már az Isten szerint való imádságról beszélünk. Tehát tudom, hogy Isten az én atyám. Amen. Aki életet adott nekem, aki elküldte a fiát helyettem, aki megbocsátotta a bűneimet, akinek nem vihettem semmi mást, csak a bűneimet, az elrontott dolgaimat. Ennyi volt. És ennek ellenére kellettem neki. Óriási dolog, nem? Mi atyánk. Aztán, aki a mennyekben vagy, tehát te nem vagy olyan, mint a mi földi apánk. Nem vagy olyan, te vagy a menny Istene is. Tehát ami újjászülő atyánk vagy, de te vagy az Isten, aki a mennyben trónolsz, aki uralkodsz, és aki teremtetted a világ mindenséget. Amen. Tehát bizalommal, szeretettel és tisztelettel jövök hozzád, Uram. Tudom, hogy te vagy az atyám, de azt is tudom, hogy te vagy a világot alkotó és teremtő mindenható Isten. Amen. Ezzel a tisztelettel is jövök az én mennyei atyámhoz. Szenteltessék meg a te neved. Tudom, Istenem, hogy nincs más Isten rajtad kívül. Te vagy az Urak Ura, Istenek Istene, királya, királya. Nincs hozzád fogható sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt. Te vagy az Isten. Amen. Szenteltessék meg a te neved. A te neved külön mindennél. Nincs más hozzád hasonló. Ezért fordulok hozzád. Nem találtam mást, akihez jöhetnék bizalommal, csak téged. Te vagy az én Istenem. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Már ebben a két, az előző gondolatokban is kinyílik a imában a távlat, mennyei világ felé nyílik meg a távlat. Tehát nagyon fontos dolog, értsétek meg, az Isten akarata szerint a imádságban nagyon fontos a mennyei távlat. Jézus nyomatékosítja. Tehát ne várd, hogy meghallgatnak az imáid, hogyha nem mennyei távlatokban gondolkodva tárad az Isten elé. Ha csak nagyon nagy veszély, amikor az ember beszűkíti az ő problémája, a világ beszűkítése, gondjai, a lehetetlensége, a reménytelensége, fájdalmai, beszűkítik az embert, csak ebben a világban gondolkodik. Nem tud másra gondolni, csak ez egy dolog legyen meg, csak munkahelyet kapja, csak munkahelyet legyen, és akkor minden rendben lesz, csak társam legyen, és minden rendben lesz, csak ez a dolog rendezve, és minden rendben lesz, csak most segítsen meg még Isten ezzel a kicsi anyagi dologgal, és minden rendben lesz. Ugye ez egy nagyon veszélyes dolog, mert ez nem Isten akarata szerint való imádság, mert ez a pusztán a földi mulandó dolgokra koncentrál. És azt mondja, hogy jöjjön a te országod. Ebben van két nagyon fontos igazság. Egyrészt Isten ország el fog jönni. Tehát a mennyi királyság el fog jönni látható módon. Isten országa bennünk van és közöttünk van. Annak áldásai, természetfeletti valóságát is részben tapasztalhatjuk. Tükör által, hogy Pál apostol mondja, homályosan látjuk és ismerjük az Istent, de csak részlegesen. De egy nap, amikor színről színre meglátjuk Istent, és övé lesz a király uralom, nyilvánvaló módon az egész univerzumban, és a Földön is. Amen. Jöjjön el a te országod. Tehát ezzel kifejezem, hogy én is hiszek az örökkévaló világban, Isten örökkévalóságában, az örökkévaló királyságban. És hiszem, hogy el fog jönni egy nap, amikor az Úr meg fog jelenni ezen a földön, és el fog jönni az ő országa és királysága, az ő ígéretei beteljesednek. Amen. Gondoljatok bele, minden kérésünket, minden szükséges fájdalmunkat megváltoztatja. Ez a fajta gondolkodás volt. Gondold végig. Tehát világosan látszik a szempillantásnyi idő, amit a Földön töltünk. Kedvesem, ez egy szempillantásnyi idő. Én ebben az évben 40 éves leszek. Tehát 70-80 esztendő, azt mondja a Szentírás, a többi persze ráadás. Az úr tudja, meddig éltet. De alapvetően emberi számítás szerint a felét már leéltem. De borzasztó. Hát igen, tényleg borzasztó abból a szempontból, hogyha csak ez a dimenzió. És tudjátok, bemegyül a szemed, és végig gondolod, hogy mi az, amire emlékszel az előző néhány évben, vagy évtizedben, amit leéltél. Mi az, ami maradt? És nagyon kevés dolog lesz. És éltél már 10, 20, 30, 40 x évet. Nem megdöbbentő? És milyen hamar eltelt? De gondolj az elmúlt esztendőre. Hogy még most kezdtük az elmúlt esztendőt, és mint egy szempillantásnyi idő eltelt. Így van. Mennyire kegyelme az Istennek, hogy képes vagy az örökkévalóság szemszögéből látni a saját szükségeidet, problémáidat, családodat, sok-sok mindent az életben. És milyen más helyre kerül a szívben sok-sok dolog, és milyen nagy szabadság jöhet az ember szellemébe, szívébe ebben a perspektívában. És boldog leszel. Boldog leszel. Megtesz örömmel és reménységgel. Ez Isten áldása az őt szeretőknek. Semmi nem tart örökké. Ne feledd el. A jó dolgok sem, de a rossz dolgok sem. Azok sem tartanak örökké. Azoknak is vége van egyszer. Amen. Túl lesz rajta, túl lesz rajta, és mint egy szempillantásnyi idő úgy múlik el. Jézus mondja, hogy hogyan imádkozzunk, és nagyon megdöbbentő dolog, amit itt tanít. Tehát mondom, most mindenről beszélünk, ami az imádságban lényeges. Persze ez nem igaz, mert mindenről dologról beszélek, amit megértettem ebből az ige szakaszból, de Jézus ebben az ige szakaszban mindent elmond, ami az imádságról fontos. Maradjunk ennyiben, és nyilván ennek vannak mélységei persze. Így értem. Legyen meg a te akaratod. A elmúlt század keresztény világában szinte elkezdték üldözni ezt a kijelentést. Azt mondták, hogy nem így kell imádkozni, hanem megvallásolt kell tenni. Hinni kell, bízni kell. És ezt, hogyha legyen meg a te akaratod, ez hitetlenség, ezt ki kell dobni. Az ablakon ez nem jó. Csak hogy Jézus azt tanítja, hogy az ima része ez. Legyen meg a te akaratod. No, de hát ez is mennyei távlatban van. És maga Jézus is példát adott nekünk erre az imára, azt mondja Máté 26:39-ben, egy kissé tovább ment a Gecsemáné kertben, készül a megfeszítésre, arcszaborult és így imádkozott, atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te. Mit is jelent ez? Ez a gondolkodásmód azt tükrözi, hogy Isten jobban tudja. Hogy mi a legjobb nekem. Hogy annak, akiért imádkozom. Amen. De amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, ez nem a hitetlenségemnek a kiábrázolása, hanem az Isten képemnek a megmutatása. Hogy én nagyobbnak látom Istent, mint a saját gondolataimat. Amen. Hatalmasabbnak látom annál, mint amit én el tudok képzelni. Mert mi van akkor, Isten többet akar adni? Tehát én kevesebbet gondoltam, mint amit kérni merek. Ilyen is lehetem. Isten többet akar, másképp akar, amit gazdagabban akar cselekedni. Sokkal többet akar adni, mint azt el tudod képzelni. Akkor mi van? Akkor is legyen meg a te akaratod? Nem. Szóval Az Ézsaiás 55.9-ben azt mondja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolat utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát világosan látnunk kell azt, hogy nem vagyunk Isten. Ő az Isten. Amen. És mi hozzá fordulunk, amikor imádkozunk. És higgyük el azt, hogy ő jobban tudja. És hogy ő jót akar. Ő jót akar. Sőt, ő nem jót, a legjobbat akarja. Amen. És azt is látnunk kell, hogy mindez az örökkévalóság szemszögében értelmezhető. Mert a Getsemáné kert és a nagypéntek esemény az örökkévalóságtól elválasztva egy óriási kudarc lenne. Így viszont a legnagyobb győzelem, ami az emberiség történelmében látható volt és tapasztalta volt egyes ember számára. Legyen meg a te akaratod. Egyúttal kifejezem a nyitottságomat az Isten előtt, annak befogadására és elfogadására, amit ő akar cselekedni. Amen. Kifejezem a nyitottságomat arra, hogy meg akarom érteni, Uram, a te akaratodat. Tudom, hogy szűk látókörül vagyok. Én tudom, hogy csak egy ember vagyok, de te Isten vagy. Nyitott vagyok arra, legyen meg a te akaratod, hogy megértsem, belássak a te tervedbe, és ha most még nem értem, akkor is arra vagyok nyitott, hogy az történjen és azt cselekedj, amit te akarsz, mert te vagy az Isten. Tehát nem azt mondom, hogy legyen meg akaratom a mennyben, úgy, mint itt a földön is. Érted? Te nem azt mondom, legyen meg az én akaratom a mennyben, úgy, mint itt a földön is, hanem úgy imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, miként a mennyben eltervezted, az valósulj meg a földön is. Figyeljetek, hogy a Péter akarata lett volna meg, te nem lennél most itt. Mert Péter azt mondta, lehetetlen neked, Uram, hogy meghalljál. Ez volt Péter akarata a földön, csak a mennyben nem ez volt az Isten akarata. Ő neki más volt a terve. És ha Jézus akarata valósul meg a Getsemáné kerti tusában és fájdalomban, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, nem a mennyei atya akarata valósul meg. Te most nem lennél itt, és nincs megváltás. De mennyi atya, mennyivel különbről gondoskodott bennünket látva a megváltásunkról, a szabadulásunkról, a bűnbocsánatról, hogy van kihez forduljunk, van kihez jönni, van kinek jönni a szívünket, és megbékül az ember szelleme, szíve, fölszabadul az ember. Óriási áldás. Természetesen ebben benne van az is, hogy ahogy a mennyiben megnyilvánult a hatalmad és erőd, természetfeletti módon nyilvánulja meg a földön is. Ami a természetes földi korlátokban lehetetlen, között lehetetlen, az neked lehetséges, Istenem. Amen. Tehát legyen meg akaratod, miként a mennyben, hogy a földön is. Ez azt is jelenti, hogy hiszem, Istenem, hogy ebben a szituációban te természetfeletti módon tudsz cselekedni. Amen. És bár természetes dolog az, hogy így és így történjenek a dolgok, de te neked természetfeletti hatalmad van, és ezt tudod közölni ebben a természetes világban. Amen. Az élet különböző területein, betegségekben, gyerekben, csodákban, nehéz szituációkban. Tehát Istennek van hatalma, ezt is kifejezzük, fölülírni a természetes törvényszerűségeket. Tudtok el egy ámen mondani? Ámen. Szóval azt is mondja itt Jézus, hogy úgy imádkozzatok, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kifejezés azt jelenti, hogy a mai napra való, vagy a következő napi létfenntartáshoz való szükségeinket. Tehát Jézus azt mondja, hogy úgy imádkozzatok, hogy kérjétek Istentől a szükségleteiteknek a betöltését, és nem az igényeitek betöltését. Gondoljatok bele, hogy mennyiféle tanítás van az imával kapcsolatban, és mennyi teljesen más tanítások vannak, mint amit Jézus tanít. Jézus azt mondja, hogy Isten az Atya ígértetett nektek arra, hogy be fogja tölteni szükségeiteket. Amen. Persze ez ő gazdagsága szerint teszi, és ő hatalmas bármilyen dolgot megcselekedni, de amikor ti imádkoztok, Azt kérjétek az atyától, hogy Uram, ahogy megadtad nekem ma is a kenyeret, ezért én hálás vagyok. Azaz, ugye a kenyér szó, mint látjátok, nem pusztán az élelemre vonatkozik, hanem az emberi szükségletekre, tehát élelem, víz, ruházat, otthon kérdésére, ezek belefoglaltatnak. Azonképpen holnap is add meg nekem. Amen. Tehát Uram, reménységem van, hogy te megígérted, és betöltöd az én szükségeimet. Szívesen mondanék nektek ennél népszerűbbet, hogy mit tudom, piros autót kérsz, és akkor meg lesz a Ferrari, vagy ha így fogsz imádkozni, akkor kacsában forgó házad lesz, de ezt Jézus nem tanítja. Ez a helyzet. Ehhez együtt Isten megáldhat téged sok mindennel, csak ne feledd el, mindaz, amivel megáldott, az azért áldott meg, hogy szolgálj vele. Tehát az egy felelősség is jár. Amen. Tehát nagyobb források, nagyobb felelősség. Nagyobb áldás, nagyobb felelősség arra, hogy hogyan tudok áldásra lenni mások számára. Persze egészen más a szüksége egy vállalkozónak, akinek mondjuk évi 4-5 milliárd forgalma van. Érzitek, igaz? És foglalkoztat mondjuk 600 embert. Egy hívő vállalkozó. Értitek, igaz? Tehát ott ugye mások a mértékek, de más is az áldás. Tehát amivel azt tud mozogni. De nagyon fontos látni, hogy a szükségeink betöltésének forrása Isten. És ha kevésbé ilyen jól élnénk, mint most, mi, akkor ezt jobban tudnánk értékelni, mint hogy ma értékeljük ezt az ígéretet, ami itt van benne. Aztán azt is mondja Isten igény, hogy bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát ugye ez sem azt jelenti, hogy ahogy mi megbocsátunk, igényt tartunk arra, hogy te is bocsáss meg nekünk. Nem. Tehát ahogy én elengedtem nektek a mérhetetlen tartozást, hogy a fiamat megfeszítettétek és megöltétek, azonképpen nyertek ebből bátorítást és erőforrást és alázatot, hogy nektek sokkal kevesebb tartozóknak elengedjétek bűneiket. Tehát a tartozás bűn, ezt is jelenti maga az a görög szó. Tehát ahogy Isten megbocsátott nektek és elengedte nektek a mérhetetlen nagy tartozást, hogy a fiát megöltétek és keresztre feszítettétek, ebből erőforrást merítve és ebből nyerve erőt bocsássatok meg azoknak, akik ellenetek vétkeztek. Péter nehéznek tartotta ezt a dolgot, buzgó akart lenni, és azt mondta Jézusnak, Uram, 7-szer is? Ha egy nap odajön hozzám, és odaszúr, 7-szer is? Gondolod, a Péter nagyobb mond? Azt mondja Jézus, Péter, 70-szer, 7-szer is. Nem olvasom, hogy mondott volna bármit Péter. Lehet, hogy gondolkodott a kakasosztorig ezen a dolgon. És lehet, hogy a halászat után, amikor Jézus beszélt vele, valami többet megértett ebből, hogy mit is jelent ez, hogy 70-szer, 7-szer is megbocsátani. Mert akinek sok bűne bocsátatott meg, az nagyon szeret engem. Mondja az Úr Jézus, és aki szereti az Urat, az tud megbocsátani, ugyanak nagy lelkű a szíve, szívében nagy lelkűség van. Ne vigy minket a kísértésbe. Ugye Isten nem kísért senkit gonosszal, tehát itt nem arról van szó, hogy Isten vinne bárkit is kísértésbe, vagy Isten kísértene, bocsánat, bárkit. A nyelvtani formula, ahogy utána olvastam, a Lukács 22:40-ben is előfordul, és segít megértenünk ezt az igét, hogy mit, hogyan imádkozzunk, amikor így imádkozunk, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mit is jelent ez? Tehát nyilván, amit én megértettem ebből. Tehát Lukács 22:40. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azaz, imádkozzatok, hogy a kísértés közepette ne a sátán terve valósuljon meg, akinek a terve az, hogy a kísértés közepette elbukjatok és vétkezzetek, hanem az Isten terve valósuljon meg, az ő ereje által legyőzvén a kísértést, megerősödve győztesen jöjjetek ki abból. Amen. Ilyen tébb imádkozzatok, hogy ha kísértésbe esünk, az Isten ereje által győzzünk. És megerősödve győztesen jöjjünk ki, kifosztva az ördögnek a kincses házát. És ne mi legyünk kifosztottak. Ámen. És hát szabadíts meg a gonosztól bennünket, ugye ez is valóság lesz egy napom. Sátán belevettetik a kénköves tüzes tóba, és többé nem lesz, és minden angyala, minden démona, és többé nem lesz vele gondod. Azt mondja, és ezért is imádkozzatok, hogy ez minél hamarabb történjen meg. És szabadíts meg minket a gonosztól, minél hamarabb, Uram. Ez annyi nyomor, annyi fájdalom, háború, gyász, jajkiáltás van ebben a világban, a gonoszság munkája nyomán. Annyi kísértés, annyi próbatétel van az én testem kívánsága, a világ kívánságai miatt, az ördögi kísértések, a démoni erős támadások közepette. Szükség látni, szabadíts meg minket a gonosztól, hogy egy valóság szellemi világ vesz bennünket körül. És higgyétek el, én magam is harcolom, hogy az élet mindennapjaiban néha azt elfelejtem, hogy egy valóságos szellemi küzdő téren vagyunk. És bizony, vannak démoni tevékenységek. És meg lehet látni egy hívő emberen, és amikor rossz irányba megy, hogy milyen démoni tevékenység működik az elméjében, az életében. Milyen hatások érik. Az Úr adjon világosságot nekünk. És látás nekünk ezekben a szituációban, a kísértő helyzetekben, hogy leplezze le a Szentlélek. Leplezze le Isten az ő igéjével ezeket a kísértő szituációkat. Hogy ne a kísértésben elbukjunk, hanem megszabaduljunk azokban. Ámen. És győztesen Isten áldásaival tudjunk kijönni, mint ahogy Krisztus is kijött a kísértésből, tudjátok, a lélek erejével. És ne feledjük el az igét, hogy emberi, 1 Korintus 10:13, emberi erőt meghaladó kísértés pedig még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Aztán van a 13. versnek a második része, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Nos, az eredeti kézzelatokban ez nincs benne. Miért nincs benne? És miért kerül bele? Nagy valószínűsége, amikor Jézus imádkozott, mindig része volt az imájának a dicséret. És bizonyos, hogy amikor olvassuk az imákat a Szentírásban, akkor teljesen normális volt az, hogy a dicsőítés, ugye, hogy mondják, doxológiai rész, az imának része. Viszont Jézus nem akarta megmondani, hogy te hogyan dicsőítsd az Istent. Hanem ez egy lehetséges dicsőítési mód, de Istennek nem arra van szüksége, hogy egy betanult dicséretet elmondjál, hanem Isten azt nyitja meg lehetőségképpen, és azt vágyja, hogy ahogy a szívedben van, úgy dicsér az Isten. És ahány szív, ahány élet, annyi féle fajta dicséret. És ez mennyivel színesebb, mint az, hogy mert tiéd az ország, tiéd az ország, tiéd a dicsőség. Na, hát ez az, ami persze utal arra, hogy itt dicsőítés következik, ugye, ez a szakasz. És úgy látták az apostolok fontosnak, hogy jelezzék, hogy Jézus nem tette bele az imába, de ő természetesnek vette, hogyha valaki ezen így végigmegy. Hát gondoljatok bele, hát akkor mit fog csinálni, mennyi Istenet fog dicsérni és magasztalni, azért mennyi atyát imádja, dicsőít és tiszteli, mert hát az ima az imádat. És kifejezem ugye a bizalmamat az imában Isten előtt. Tehát az Isten előtt szívből őszintén elmondott ima, könyörgésnek ereje van, és higgy az Isten előtt őszinte szívből az ő akarta szerint elmondott ima és könyörgés erejében. Mert annak jutalma van. Amen. Jutalma van. Azt mondja Isten igény, egy illés, Isten akarta szerint imádkozott, és 3 évig nem volt eső. És aztán illés imádkozott, Isten akarta szerint, és esőt adott az ég. Ugye mennyi atya? Felhőket küldött. Ti pedig ugyanolyan emberek vagytok, mint illés. Az imának óriás ereje van. Az Isten szerint imádságnak higgy az ima erejében. Nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog. Tanítványok nem véletlen kérték Jézus, tanítsa őket imádkozni, mert látták, hogy milyen ereje van a Jézus imájának. Milyen hatalom származik abból, amikor Jézus az atya akarata szerint imádkozik. Isten meghallgat téged, ha Krisztus által az ő akarata szerint imádkozol. Isten meghallgat téged, ha Krisztus által az ő akarata szerint imádkozol. És itt le van írva, hogy jön az ő akarata szerint imádkozni. Ebben bizonyos lehetsz. Amen. Higgy az Isten szerint való ima erejében és hatalmában. Isten mennyei hatalma be tud lépni ebbe a természetes világba. Az imádság által. Amikor az ember eljut az Isten szükség állapotába. És ezt gyakoroltuk most, amikor imádkoztunk. És hiszem Istennek a szellem által a hitnek az ereje kiáradt a szívetekbe. És a szívünkben, amikor most imádkoztunk. És meg Isten akarja szerint imádkoztunk, tehát most végig gondoljátok, gyakorlatilag, amit tettünk itt az Isten szellem által, az ezek voltak, amit tettünk. Végig mentünk szinte ezeken a igazságokon. Így imádkoztunk, és mennyi féle ima hangzott el. Titkon, ugye? Én nem tudom, te miért imádkoztál, de Isten tudja, hogy miért imádkoztál. Ezt csak gondolom. Isten meg tudja. És meghallgatta Isten az imádat. És válaszolni fog a mennyből a te imádra. Minden imádra, mert az ő akarat, szerint Krisztus által vitte hozzá, válaszolni fog neked. Tiéd lesz a jutalom. Gondolkodj mennyei távlatokban, az örökké valóság távlatában, ebben az évben is. És nem akarom ezt az évet, mert ugye taníts új számlálni napjainkat, hogy bőrszívezüssünk, de hát ugye a világban is van egy várakozás az új esztendővel kapcsolatban, de ez egy hamis remény. A benne való bizalom meg remény megújul minden nap. Amen. Az ő hűsége mind nap megújul irántunk. Amen. Higgy az Isten szerint való ima erejében. Amen. Isten cselekszik az ima által. Olyan dolgokat tesz meg, amit te nem tudsz megtenni. Olyan dolgokat tud megváltoztatni, amit te nem tudsz megváltoztatni. Olyan köveket tud arrébb tenni, amit te nem tudsz arrébb tenni. Amen. Ő az, aki főhozta a sírból a jók nagy pásztorát, Jézus Krisztust. Nem volt probléma a sír előtti kő. Annál sokkal nagyobb volt, amit legyőzött Krisztus. A halált győzte le Krisztus. És a bűnt fizette ki, a zsoldját a bűnnek. Sokkal nagyobb. Gondolod, hogy a te életednek a problémái meghaladják az ő képességeit? Nem. Gondolkodj egy olyan Istenben, aki a mennyben drónol. És a te atyád az újjászületés által. És ha még nem vagy az övé, add neki a szívedet. Vesd a hitedet Jézus Krisztusban, aki a te bűneidre is szenvedett. Hívd a szívedben, add neki életed, hogy atyád legyen az Isten. Hogy újjászülhessen téged az atya, és befogadhasson, hazatérhess. Higgy az Isten szerint való ima erejében. Amen.